Kedves hallgatóink, csendesedjetek el, és tudjátok meg, hogy én vagyok az Isten. A 46. Zsoltár 11. verse a vezérigéje ennek az esztendőnek, mely az imádság éve a Magyarországi Református Egyházban. Gyülekezeti programok, imádságos zenés estek, elcsendesedésre buzdító napló hívja fel a figyelmet. Az egyik fő üzenete pedig az, hogy a világot és magunkat elcsendesítve meghalljuk Istent. Időzzünk a társaságában. Miért van szükség imádságra? Hogyan imádkozzunk? Hogyan dolgozzák fel a témát a Nyírségi Református Egyházmegye gyülekezeteiben? Bodnár Máté lelkipásztorral beszélget Gál Tamás kollégám.
Bodnár Máté református lelkipásztor a vendégünk. Áldás békesség.
Áldás békesség.
A témák pedig az, hogy 2026 az imádság éve a reformátusoknál. Ha szabad kérdeznem, miért pont az imádság éve ez az esztendő?
A Magyarországi Református Egyház zsinata szokta ezeket a tematikus éveket meghatározni, és most úgy döntöttek az elmúlt év őszén az ülés szakban, hogy ideje, hogy felé a téma felé forduljon a tekintetünk. Szerintem az aktualitása az is lehet, hogy eléggé viharos politikai és egyházpolitikai események vannak ebben a naptári évben, és hogy mindenkinek a lelke hangolódjon Istenre ebben az évben, az egy bölcs döntés lehet.
Hát a 2025-ös esztendő azért eléggé aktívan telt, ugye az ifjúság szolgálatának éve volt. Ennek megfelelően a 26-os évtől mire lehet számítani, vagy mit lehet számítani? A tematikát már meghatározták, hogy hogyan dolgozzák fel ezt a témát, hogyan viszik be a gyülekezetek mindennapjaiba. Addig rendben, hogy minden alkalommal imádkoznak.
Igen, pontosan azért, mert a két téma tartalmilag azért elég nagy különbséget mutat. Másfajta stílusban tudtuk prezentálni az ifjúság szolgálatát, illetve magukat, a fiatalokat bevonni az egyházi szolgálatba, és egészen másfajta hozzáállást feltételez az, hogy egy naptár éven keresztül az imádság van a központban. Ez jóval inkább a befelé fordulás, az elcsendesedésnek a lehetőségeit rejti magában, tehát kevésbé a nagyszabású programok, konferenciák és színpadi rendezvényekre kell gondolni, sokkal inkább abban, hogy a gyülekezetnek az ütőereiben megpróbáljuk megnövelni az imádságnak a jelenlétét, elmélyíteni azt, ami jelenleg is van, és ez, ahogy mondtam, nem központi programokban, hanem sokkal inkább a kisebb csoportos alkalmak, istentiszteletek, áhítatoknak a témájában és a gyakorlatában hoz majd különbséget korábbiakhoz képest. Több olyan biblia körünk van, akik már most kitűzték, hogy a 2026-os évben a Bibliában rejlő ima kincseket fogják feldolgozni, mind az Ószövetségből, mind az Újszövetségből. A férfi bibliórán például már megindult egy ilyen sorozatunk, illetve az ifjúsági körökben is, ahol előadások szoktak lenni, vannak péntekeink, általában havonta egyszer, amikor minden csoport egyszerre hallgat meg egy előadást, és utána arról beszélgetnek külön-külön. Ennek a témája is a hogyan imádkozzunk, miért imádkozzunk, milyen tanításokat látunk a Bibliában az imádsággal kapcsolatban, ilyen gondolatkörben fog mozogni az évben.
Na hát akkor ezek nagyon jó kérdések, hogyan imádkozzunk. De miért imádkozzunk, kezdjük ott egyáltalán. Miért jó, hogyha imádkozunk?
Azért nagyon jó dolog, mert Isten ezt adta meg az ember számára, mint a hozzávaló közeledésnek a formáját. Tehát maga Isten bíztat rá, hogy imádkozzunk, már az Ószövetségben is egyébként. Gondoljunk csak a Zsoltárok könyve 51. részében, amikor azt mondja, hogy hív segítségül engem a nyomorúság idején, én megszabadítalak, és te dicsőítesz engem. Vagy maga az egész Zsoltárok könyve egy nagy imádságos könyv. De amikor Jézus eljött a földre, akkor ő maga is a hegyi beszédben nagyon komoly tanítást adott erről, hogy keresztény embernek, az ő követőinek imádkozniuk kell, és adta példaként az imádságoknak az összefoglalásaként a mi atyánkot, amit ugye elmondunk szó szerint is, de ez egyben egy tanítás is arról, hogy hogyan, milyen sorrendben, milyen gondolkodással tudunk Isten elé járulni. Tehát ez lenne igazából a miértre a válasz, hogy maga Isten adta ezt a formát, hogy ilyen módon tudjunk hozzá közeledni, rá hangolódni, és vele együtt lenni. Van egy érdekes könyv, ami egészen addig vezeti vissza az imádságnak a gyökerét, hogy a Jelenések könyvében mondja maga Jézus, hogy aki, hogy az ajtó előtt állok és zörgetek, és aki meghallja a hangomat és kinyitja az ajtót, bemegyek hozzá és vele vacsorálok, ő pedig én velem. Hogy tulajdonképpen az imádság az egy ilyen ajtónyitás Istennek, hogy jöjjön, legyen jelen az életünkben, a problémáinkban, a nyomorúságunkban. Ő szeretne belépni az életünkbe, és az imádság az a pont, amikor mi is kimondjuk, hogy szeretnénk, hogy ott legyen. És ugye ez a vele vacsorálok, ez az ókori ember számára az együttevés volt a csúcsa az együttlétnek, a közösségvállalásnak a ne továbbja, és ezt ígéri Jézus, hogy akkor ott lesz az életünkben, hogyha összetesszük a kezünket és imádkozunk.
Lehet, hogy okafogyottá válik a következő kérdés, de azért csak felteszem, hogy ugye maga Jézus Krisztus mondja, hogy számon van tartva minden egyes hajszálotok, tehát tudja azt is, hogy milyen gondolataink vannak, úgyhogy ennek megfelelően ismeri a gondolatainkat, a vágyainkat. Tehát miért kell ezt még elmondani? Imába foglalni. Miért van erre szükség?
Ebből az is kiderül, hogy igazából az imádság az nem Istennek fontos, hanem nekünk. Az, hogy mi elmondhatjuk, hogy megfogalmazhatjuk a kéréseinket, a bajainkat, az örömeinket, a háláinkat, az mind a mi lelkünket fogja tisztítani. Egy másik megfogalmazás szerint az imádság az a léleknek a lélegzetvétele. Tehát, hogy egyszerűen szükségünk van rá, vagy hogyha azzal a képpel gondolkodunk, ami az Új Szövetségben megjelenik sokszor, hogy Isten a mi atyánk, ugye Jézus Krisztus által lehet az atyánk, hát valahogy úgy van ez, mint amikor a gyerek az édesapjának beszámol az élete dolgairól. Általában nem mond nagy újdonságokat, információkat, amire az apjának nagyon nagy szüksége lenne, de mégis örömmel meghallgatja, mert tudja, hogy neki nagyon fontos a kapcsolatuk miatt. És az imádság valójában nem ott kezdődik, amikor kimondjuk az első szót, és nem ott végződik, amikor áment mondunk rá, hanem ez igazából a szívnek egy állapota. Egy olyan állapot, ami ugye hittel, meg a tehetetlenség érzésével teljes, hogy rá vagyok szorulva az Istennek a jelenlétére, és megnyitom az életemet előtte. Na ez az, amire az embernek folyamatosan szüksége van, csak nem mindig veszi észre, hogy imádkoznia kellene.
Az imádkozással kapcsolatban ugye azért gyakran merül fel az a kérdés is, hogy hát, hogyha, és ezt a példát hozta fel, ha imádkozok, akkor olyan, mint, tehát akár lehet hasonlítani, ugye, mint hogyha a gyermek az édesapjához. De hát ugye ott azért az édesapa válaszol, az imádságban pedig nem, tehát ez egy egyoldalú kommunikáció.
Már az sem biztos, hogy az imádság egyoldalú, hogyha szabad egy kicsit vitatkoznom azért, mert Cseri Kálmán írja le a gondolatai között azt, hogy milyen sokszor fordult elő vele, és ezt én is meg tudom erősíteni, hogy az imádság idején kapott Istentől olyan ötleteket, gondolatokat, hogy valaki elé jött, ami, hogyha nem csendesítette volna le a lelkét, és nem áll Isten elé, akkor eszébe sem jut. Tehát, hogy van itt is egyfajta visszaáradása a kommunikációnak, de hogyha nagyobb távlatban nézzük, akkor pedig is az imádságot az embertől az Isten felé vezető kommunikációként értelmezzük, akkor ennek a párja az az ige olvasás, az ige hallgatás, és így beszélgetünk Istennel, ahogyan ő a Szentlélek által az igének az üzenetét eljutatja hozzánk, mi arra tudunk válaszolni, és ez egy oda-vissza folyamat, ami azt is mutatja, hogy a keresztény kegyességnek mind a kettő része kell, hogy legyen, tehát nem csak imádkozunk, és nem is csak igét hallgatunk, hanem igét hallgatunk, igét olvasunk, igét értelmezünk, és közben felelünk rá imádságban is, meg az életünk dolgaira is. Ezért van, hogy a református istentiszteletnek is mind a kettő a része.
Van egy olyan ige is, hogy imádkozzatok és buzgón kérjetek, ez pedig azt engedi egy kicsikét előrevetíteni, hogy hogyan is imádkozzak, miért is imádkozzak, csak magamért imádkozzak? Az emberek többsége vajon azért csak saját magáért imádkozik? Bár nem látni senkinek sem a lelkébe természetesen, de mégis ön szerint.
Igen, az alapvető természetünk szerint az első, aki eszünkbe jut, az saját magunk. És aztán így fogalmazzuk meg a kéréseinket is, de ahogyan a Biblia imádkozni tanít, az imádságnak ennél sokkal gazdagabb formái vannak. A kérés az egy a sok közül. Öt fajtát szoktak megkülönböztetni, ezeket csak felsorolnám, hogy dicsőítés, hálaadás, bűnvallás, kérés és közbenjárás. Hogyha nagyjából ez a sorrend, Istent elkezdem dicsőíteni azért, amilyen, ez persze ismerni kell őt, aztán hálát adok azért, amit kaptam tőle, akár aktuálisan, akár életem kezdetétől, attól függ, mennyi ideje van az embernek imádkozni. Ilyen fordulópontokon, mint ugye most volt egy új esztendő kezdete, vagy akár egy karácsony, vagy egy ünnep, akkor érdemes azért nagyobb távlatokban is végig gondolni, mi mindent köszönhetek Istennek, beleértve a teremtést és a megváltásunkat Jézus Krisztusban. Aztán utána jön a bűnvallás, hogy elmondom, hogy milyen vagyok, hogyan élek én ezekkel az ajándékokkal, mi az, amit nem teszek meg, mi az, amit elmulasztok. Ha valaki így imádkozik, hogy ezeket így nem mulasztja el, hanem dicsőíti, hálát ad, és aztán még a bűneit is megvallja, akkor lehet, hogy utána a kérések már kevésbé lesznek fontosak, vagy másként fog kérni, vagy mást fog kérni ezek után, nem lesz annyira követelőző, vagy nem a saját vágyai fogják vezérelni. És az utolsó, az ötödik fajta, az pedig a közbenjáró imádság, amit ugye gyakorlunk a gyülekezetben a nyilvános imádságokban is, de szerintem ez egy nagyon fontos az egyéni hit gyakorlás szempontjából is, hogy az ember tudjon másokért önzetlenül imádkozni. Nagyon szép példák vannak a Bibliában erre, hogy emberek megindultak, és mások sorsát így is a kezükben tartották, és hát vannak akár az én életemben is személyes példák. Nekem a nagymamáim voltak azok, most egy év alatt veszítettem el őket, mind a kettejüket, és egészen 90 éves korukig, amit megélhettek Isten kegyelméből, ők minden egyes napon imádkoztak a teljes családért, az unokáikért, meg a dédunokáikért is, és ez egy nagyon nagy és komoly szolgálat volt, annak ellenére, hogy jóval ritkábban találkoztunk velük, ők így számon tartottak bennünket, tehát vannak ma is olyanok, akik a közbenjáró imádságot gyakorolják, és ez nagyon sokat formál az embernek a gondolkodásán, a tettein, és hát közben Isten elé viszi azokat, akik fontosak számára. Lehetnek családtagok, vagy akár idegenek is.
A felszínt kapargatjuk még ebben az interjúban szerintem, és hát Vízvást vissza is fogunk térni még jó pár alkalommal ebben az esztendőben a témára, specifikusan is, akár egy-egy altémát kiemelve. De azért még lenne egy kérdésem, ami így motoszkál bennem, és van, talán van benne egy kis ellentmondás, legalábbis én ezt vélem felfedezni. Ugye Jézus Krisztus az új szövetségben, már nem tudom pontosan hol, de azt mondta, hogy úgy imádkozzatok, hogy senki se lássa. Tehát, hogy magatokban imádkozzatok. Ne kérkedjetek azzal, hogy ti imádkozzatok. Ne úgy csináljátok, mint ahogyan a farizeusok. Mégis, hogyha keresztények ki akarják vetíteni, vagy valahogy ki akarják fejezni azt, az ő hitüket, mégis azért azt muszáj megmutatni. A kettő között nincs valamilyen ellentmondás. És akkor ugye ez, hogy én keresztény vagyok, ezt ima formájában is meg tudom mutatni a körülöttem lévőknek, hát ha ezzel egyébként befolyásolni tudom őket jó irányba. Nem tudom. Tehát ha magamban imádkozok úgy, hogy senki nem látja, akkor nem mutatok példát. Például a gyerekeim felé, szűkebb, tágabb környezetem felé.
Igen.
Hogy imádkozzak? Magamban imádkozzak, vagy ne csak magamban imádkozzak?
Máté evangélium a 6. részében beszél erről Jézus, amikor szembeállítja a farizeusoknak a magamutogatását az úgy nevezett belső szobával, és azt mondja, hogy amikor imádkozol, akkor menj be a belső szobába, és a mennyei atyád lát téged ott is, tehát, hogy nem kell az utcasarkokon megállni, meg a zsinagógákban elől imádkozni. De itt valójában az imádságnak a lelkületéről beszél Jézus, hogy legyen egy belsőséges viszony az atya és az ő gyermeke, vagyis az ember között, és ezt a külső, a kifelé mutatott látszat imádságok, ezt nem tudják helyettesíteni. Hogyha van egy ilyen stabil ima élete az embernek, egy ilyen egyéni ima élete, amikor folyamatosan kapcsolatban van az Úrral, akkor nagy öröm megélni ezt közösségben is, és akkor lehet beszélni már ilyen kollektív imádságokról, vagy azokról a közösségi alkalmakról, ahol már ez kifejeződik, hiszen az imádságainkkal is erősítjük egymást. A Biblia korában is megvoltak ezek, tehát Jézus korában is megvoltak a templomi imádságok, és ezekben minden bizonnyal ő is részt vett, sőt, amikor a Gecsemáné kertbe mennek a tanítványokkal, hát együtt imádkoznak, együtt éneklik a zsoltárokat. vagy ő maga is imádkozik a kereszten, ahol hát hallották, szemtanúk, fültanúk voltak. Tehát, hogy ez nem szabad annyira szélsőségesen vennünk, hogy akkor mások előtt, vagy mások jelenlétében nem szabad megszólalnunk Isten felé imádságban, de a lényegét a tanításnak azért komolyan kell vennünk, hogy nem merülhet ki az ima életünk abban, hogy ezzel próbálunk előnyt elérni a másik szemében, ahogy keresztény körökben is akár lehetséges. Ez a szlogán, hogy imádkoztam érted, mondják emberek egymásnak, ami egy jó pont szerzésére mindenképpen alkalmas, de Jézus azt mondja, hogy nem kell feltétlenül ezt a másiknak az orrára kötni, hanem meg kell tenni a sokkal fontosabb, vagy akár egy levelet ír valaki, amiben leírja, hogy milyen sokszor imádkozik a másikért. Nem biztos, hogy akkor ez nem veszi el az élét ezeknek az imádságoknak. Tehát tudja, mi mennyei atyánk, hogy mit teszünk titokban. A másik oldal pedig, hogy persze, amikor meg közösségben vagyunk, akkor ez egy nagy ajándék, hogy együtt is oda járulhatunk, csak az annak a célja, a lelkülete az nem lehet más, mint az, hogy amit a belső szobában megélünk, annak a folytatásaként, közösségként is Isten elé járulunk, és ennek nagyon sok áldása van egy közösség életében.
Nagyon szépen köszönjük. Áldás békességet.
Köszönöm. Áldás békesség.
Kedves hallgatóink, ebben az évben kevésbé lesznek olyan nagyszabású programok, konferenciák, mint tavaly az ifjúság szolgálatának évében. 2026-ban inkább megpróbálják növelni és elmélyíteni az imádság jelenlétét a gyülekezetekben, mondta el rádiónknak az iménti percekben Bodnár Máté, a Nyíregyháza Városi Református Egyházközség lelkipásztora annak kapcsán, hogy ezt az esztendőt az imádság évének nyilvánította a Református Egyház. Arról is beszélt, hogy az imádságot az Isten adta az embernek, mint a hozzávaló közeledés formáját. Valójában nem neki, hanem nekünk van szükségünk erre lecsendesedni és szólni hozzá. Bodnár Máté lelkipásztor szerint az sem teljesen igaz, hogy egy ima közben egyoldalú a kommunikáció, mert könnyen előfordulhat, hogy eközben születik meg egy problémával kapcsolatos megoldás a fejünkben. A riporter Gál Tamás volt.